Némándi Ágnes beszélget.
Dr. Lukács László, piarista atyával, egyetemi tanárral, emeritus professzorral beszélgetünk a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Egyetem egyik helyiségében, és nagy szeretettel kérem, hogy Szent II. János Pál pápával kapcsolatos emlékeiből, ismereteiből idézen néhányat majd a rádió hallgatóinak.
Talán nem is ezzel a látogatással kezdeném, hanem egy kicsit korábban. Én közel 20 éven keresztül voltam különböző pápai bizottságoknak a teológus tanácsadói. Ekkoriban kezdődött a nem hívőkkel való párbeszéd titkárságában, aztán a laikusok pápai tanácsában, és aztán 15 éven keresztül a tömegkommunikáció pápai tanácsában. Úgyhogy ez gyakorlatilag azt hozta magával, hogy minden évben egyszer megfordultam ilyen vagy olyan címen, nem csak Rómában, ahol a rendünk központja is van, hanem a Vatikánban is. És hát ez szokás volt akkoriban, ugye, hogy ilyenkor, ha egy-egy ilyen konferencia van, ma is lehet olvasni mindig a Magyar Kurérban, hogy itt meg oda, ilyen meg olyan küldöttséget fogadott, hogy általában több napos, egyhetes konferencia alatt volt beiktatva egy találkozás a Szentatyával. Tehát mondjuk láttam őt fiatalon, aztán láttam, ahogy megroskad, megöregszik, a végén már hát a 2000-es években tényleg nagyon nehezen mozgott, már úgy tolták be egy széken, már nem volt meg az a ceremónia, hogy mindenkivel külön kezet fog, abból persze csatogtak a fotók, hanem hát éppen csak bejött és ránk nézett, és akkoriban bennem azért nagyon kérdésé lett az, hogy vajon ez az ő egészen sajátos életsorsa, hogy a megöregedését, meg a szenvedését is a világ színe előtt csinálta egészen, hát tényleg a utolsó lélegzeteig szinte, hogy ez jó-e így, vagy nem jó, mert akkoriban sokan mondták, hogy hát ezt nem kéne itt tennie, mint ahogy aztán 16. Benedek pápa le is mondott akkor, amikor meggyöngült az egészsége. Ugyanakkor meg talán lehet mondani így utólag is visszanézve, hogy egy olyan tanúságot adott a világ számára ebben, korábban talán a merénylet és az utána való gyógyulása, hogy az életünk nem csak aktív tevékenységből, sürkésforgásból áll, hanem bizony szenvedésből is, és a betegségnek vagy a testi-lelki fájdalomnak az elviseléséből. Hát ez a kép maradt úgy bennem az évek során. És akkor azért azt is hozzá kell tennem, hogy nekem igazából két olyan ember volt, akivel szerettem volna négy szem közti személyesen találkozni. Az egyik Kakutai Teréz anya volt, aki hát azóta már szenté lett, és aztán valahogy a másik pedig Rozsé testvér, a tezéi Rozsé testvér, hát ugye őt nem kanonizálta az egyház, de egészen biztos, hogy szentként él oda át. És valahogy a II. János Pál pápától éppen a fotósok csattogása miatt idegenkedtem. Ugye rendi összejöveteleken is vettem részt, de egy-két évente általában Rómában akkor mindig szintén készült csoportkép vele, és hát a fotósok ugye gondosan úgy csinálták, hogy mindenkiről legyen kép, és azt másnap meg lehetett vásárolni. Én soha nem vettem képet, mert erre nem szánta volna pénzt meg, hogy ezt így kirakjam, mert valahogy a csillogás fényében ott álló pápa, hogy ma már ugye szelfit csinálnak Ferenc pápával, ez engem nem vonzott, és tulajdonképpen tényleg a 1991-es látogatás alkalmával kerültem mondjuk olyan emberi közelségben is hozzá, amelyik megérintett, és hát akkor most már mondhatom, hogy két olyan szent van, akivel ilyen szemtől szembe vagy karnyújtásnyira voltam. A történet számomra kettős tulajdonképpen vele kapcsolatban. Azokban az években én voltam a püspöki kar sajtóirodájának a vezetője, tehát mint ilyen hivatalból, hogy így mondjam, föl kellett készülni a látogatásra, és hát ez nagyon sok előkészületet, izgalmat jelentett, nem volt az utóbbi évtizedekben pápa látogatás Magyarországon. úgyhogy Ausztriában néztem meg, hogy csinálták korábban. Nagyon készségesek voltak itthon a hatóságok, tehát a Hiltonnak az egyik nagy termét kaptuk meg az újságírók számára. A Vatikáni Rádió akkori vezetője mondta, hogy ilyen gyönyörű, kilátású helységet ők még nem kaptak sehol, mint a Hiltonból lenézve a Dunára és a parlamentre. És akkor számomra egészen váratlanul jött egy olyan fölkérés, ami nem ettől függött össze, hanem egészen mással. Azért akkoriban még nagyon idegenkedve nézték a magyar egyházat, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. Akkor, amikor pár évvel ezelőtt készült velem ez az interjú, a Megismertem Isten szeretetét, akkor itt, hát nyilvánosan nyomtatásban meggyóntam azt, amit nem mondtam el soha évekig. Talán ezt innen felolvasnám. 1991-ben aztán egészen váratlan felkérést kaptam. Augusztusban került sor a pápa magyarországi látogatására. Májusban meghalt Alszegi Zoltán, aki a Gregoriana Egyetemen volt professzor, köztiszteletben álló teológus és nagyon művelt ember. Őt bízták meg a pápa beszédeinek írásával. Azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, hogy minden politikusnál, akár a pápánál is, hát nem egymaga írja az összes beszédét, vagy a legritkább esetben fordul elő, hanem valaki segít ebben. Alszegi Zoltán elkészült a beszédek egy részével, de váratlanul jött halálos betegsége miatt hirtelen keresni kellett valakit, aki megírja a hiányzó beszédeket. Így kerültem a képbe, különös, kalandos, a legteljesebb titokban tartott módon. Amikor a felkérés eljutott hozzám, mondtam, hogy én nem tudok úgy olaszul, hogy meg tudnék írni egy ilyen beszédet, ugye számomra az angol, német, francia volt az általam használt nyelvek. Azt válaszolták, nem baj, írjam angolul, és majd a Vatikánban lefordítják. A kérés teljesen váratlanul ért. Végigolvastam a pápa sok különböző beszédét, hogy megtanuljam az ő stílusát. Alszegi Zoltán elkészítette a nagy nyilvános misék prédikációit, de a többi megszólalásokat már nekem kellett megírnom. A kultúra és a tudomány képviselőihez, a diplomáciai testülethez szólót, a debreceni ökumenikus találkozón elmondandót, a papnövendékeknek, fiataloknak, betegeknek és időseknek, végül a püspöki karnak szóló beszédet. Legnagyobb meglepetésemre az így megírt beszédeket gyakorlatilag egyetlen szó változtatása nélkül fogadták el. Akkoriban munkakapcsolatom az államtitkárságon Giovanni Battistari helyettes államtitkára volt, aki később a püspöki kongregáció prefektusa lett. 2001 óta bíboros. Talán ennyi a felolvasásból elég. A beszédeket valóban ott lefordították a Vatikánban olaszra, és aztán került sor egy személyes találkozóra is. A Szent Atya átnézte a beszédeket, azért végigolvasta őket gondosan, és akkor volt egy személyes találkozásunk és egy ebédmeghívás, és akkor kérdeztem a beszédekkel kapcsolatban. Egy fölvilágosító kérdése volt, hogy kik is azok a prédikátorok, ugye a 32 protestáns prédikátor, akiket gályarabságra ítéltek. És akkor elmeséltem neki a történetét, ugye ez a debreceni látogatás szempontjából volt rendkívül fontos. Talán van, aki még emlékszik rá, hogy ott eredetileg ülősztrájkkal mi mindennel készültek, hogy micsoda fölháborító, hogy mit keres a pápa Debrecenben, és aztán végül tényleg a kiengesztelődésnek az alkalmává lett. Még egy érdekes apróság aztán belejátszott ebbe, hogy a pápai protokoll szerint, én ezt csak mosolyogtam rajta, a pápai protokoll szerint a beszédek ugye a legnagyobb titokban vannak, nem adják ki előtte, hogy nehogy az újságírók beleköthessenek. Úgyhogy a protokoll szerint ott, amikor leszállnak a repülőgépről, akkor nyomják a kezembe az olasz szöveget, és akkor nekem egy nap alatt gondoskodni kell arról, hogy három nyelvre lefordítódjék a szöveg. Úgyhogy hát tudtam, hogy ezt nem tudjuk megoldani, ugye gyakorlatilag az egyszem titkárnőm volt, meg hát egyetemistákat hívtam be segíteni, úgyhogy erre nyilván nem volt így lehetőség. Tehát akkor, amikor a beszédek olaszul elkészültek, akkor azt kértem Ri Biboros úrtól, hogy hát szívességet tettem én is, ők is tegyenek szívességet, hogy a vatikáni hivatalos fordítók csinálják meg előre a fordításokat. Tehát itt történt, hogy nekem mire megérkeztek, addigra a kezemben voltak a különböző nyelven a fordítások, csak éppen sokszorosítani kellett őket. Tehát így ezzel nem volt különösebb gondom. A rendszerváltozás után voltunk, ez nagyon meghatározta azért az egészet. Még egy apróság talán, ami ebből szempontból érdekes, hogy Szent Atya kérdezte, hogy hát hogy készülnek, milyen biztonsági intézkedések, és akkor elmondtam. És hát föl volt háborodva, hogy ugyan hát velem jön négy ember, hát ennyi elég onnan is. Itt gyakorlatilag ugye hát mindenki, a hivatalos szervek aggódtak, hogy mi lesz, és akkora biztonsági titkosszolgálati előkészületek voltak, mint amit az amerikai elnöknek csináltak egyébként. Ami egyébként hát aztán a Szent Atyát nagyon több helyen zavarta is, és talán éppen ez volt, ami számomra nagyon kedves élmény volt. Ugye ő Krakkóból érkezett ide, ahol hát a fákon is lógtak az emberek az ő köszöntésére, azt a hatalmas lelkesedést, amit ott kiváltott. Itt pedig éppen a biztonsági intézkedések miatt úgy kicsit bizonytalan volt, hogy akkor hogy is fogadják. És hát ugye az első találkozás a Esztergomban volt, ott a bazilika előtti téren, és bizony nem volt tele a tér, ami hát úgy körülnézett, láttam. Egyébként azért késett a indulása a szentmisére, mert még az utolsó percekben is próbálta gyakorolni a magyarul a köszöntés, legalább, hogy az elején el tudja mondani. Aztán utólag mondta, hogy hát egy nyelv volt, ami kifogott rajta eddig, és az a koreai, most a magyar a másik, amit nem. De a végén aztán már úgy egészen szépen egy pár szót mondott. És akkor ugye onnan a terv az volt, hogy hajón, Esztergomból hajón jön le, és akkor úgy megy a parlamentbe a kormány képviselőivel találkozni. Ez így is történt, és hát ugye a biztonsági szabályok szerint, ezt hiszem ez nemzetközi is, hogy három egyforma hajót készítettek elő, ugye, és hogy te tudja a terrorista, hogy most melyiken van a védendő személy. Na, három hajót készítettek elő, és hát akkor a középső hajón volt a Szent Atya. És hát a kada érsek úr, aki kísérte őt, ő hívott föl, hogy menjek ezen a hajón a Szent Atyával, és hát leültem ott hátul, és akkor ugye a Szent Atya elül az első kabinban legerőbb foglalt helyet, és hát senki sem mert mellé ülni, senki sem mert a közelébe ülni, hát ugye a pincérek pedig szolgáltak föl magyaros mindenfélével, étellel, itallal, ő egy pohárka borral ült és imádkozott. És akkor a kadaérsek úr hátra jött, értem, hogy Laci, gyere előre, hát ott van egyedül, és akkor hát így mellé kerültem. És itt került igazán közel a szívemhez, hogy szegényként nem tudta, hogy a biztonságiak biztonsági okokból végig a teljes Dunapartot kiürítették, tehát senki ember nem volt, élőlény nem volt. Sőt, amint utólag megtudtam, a víz alatt búvárok voltak mindenütt, akiknek már késett ugye az út indulása, akiknek már kifogyóban volt az oxigén palaszkjuk, és hát így mentünk, és a Szent Atya időnként letette a breviáriumát, és fölnézett, és körülnézett, és nem látott egy lelket se. És akkor látszott az a magány rajta, hogy most ugye jön a tömegek, az őt éjjelző tömegek közül, és itt a nagy semmiben megy előre. Hát nyilván nem tudhatta ezt a hátteret, amit most elmeséltem. és aztán ez, hála Istennek, már oldódott, amikor kikötött a hajó a parlament előtt, és akkor ott már egy tényleg éhező tömeg fogadta őt. Hát talán ez lett az az élmény, amelyik úgy megéreztette velem, hogy milyen lehet a hatalom magasában lenni.
Fantasztikus, izgalmas dolgokat mesélt most el nekünk, tanár úr, mert hát ugye ezek tényleg olyanok, amiket azért nem nagyon hallottunk, mert hát ezek olyan belső dolgok. És hát nagyon köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk. Én magam is ott voltam az augusztus 20-i nagy ünnepi szentmisén a Hősök terén, gyerekeimmel, férjemmel, hitoktató társaimmal, az ő családjaikkal, és hát tényleg nagyon boldogok voltunk. Azt hiszem, hogy akkor az egész hangulat olyan tele volt boldogsággal, hogy a Szentatya idejött, és most, és hozzánk. És aztán, hát, amit említettem már, a debreceni látogatást is, ugye ott is azért ez egy nagyon fantasztikus, határozott, merész és pozitív tett volt, ugye, hogy ott a gályaraboknak az emlékművénél a Szentatya ott imádkozott. Igen. És hát biztos mindenkinek van ezzel kapcsolatban élménye, igen, és remélem most a kedves hallgatók fölelevenítik magukban azokat az élményeket, amikben részük volt annak idején, 1991-ben, amikor Szent II. János Pál pápa itt járt nálunk. Egy kicsit még talán az egyes helyszínekről tudnál nekünk mesélni, vagy csak valami néhány érdekes történetet még, ami, mert olyan jó hallgatni, csak azért.
Ugye, ahogy említettem, az én feladatom tényleg a háttérben zajlott. Ebből az is adódott, hogy az egyes szentmiség helyszíneire én nem mentem el, hanem ugye a nunciatúrán lakott a Szentatya, gyakorlatilag ott voltam, és a következő találkozót készítettük elő, úgyhogy ezeken a Pécsen, meg máshogy nem voltam ott. Ebből talán az érdekes, ami úgy megint sokakat meglepett, és megint csak a környezetét is. Ugye a Szentatya nagyon szívén viselte a különböző megújulási mozgalmaknak a sorsát. És így adódott aztán, hogy minden protokollt félretéve, reggelente, mielőtt indult a nap, egy-egy csoport, a sőnstartosok, már nem is emlékszem pontosan, hogy melyik csoportok, különböző mozgalmak képviselői, egy csoport odajött a nunciatúrára, és a nunciatúra kápolnájában fogadta őket. Na most hát ez, ha pestiesen akarom mondani, kiverte a biztosítékot, ugye a püspökökben, meg biborosokban ott a helyszínen, hogy most ezeket föltartják a Szentatyát, és elhessegették volna őket. De ez is számomra azért jel volt arra, hogy ő nem csak a hivatalos egyháznak, az intézményes egyháznak, a hierarchiának a feje, hanem tényleg az egyház lelkét is, a belső életét, az egyszerű embereket is nagyon a szívén viseli. Ez volt az egyik ilyen háttér élményem. Nagyon fontosnak éreztem a úgynevezett kultúra és tudomány képviselőivel való találkozást, ez fönn a várban volt, hogy ugye itt 40 éven keresztül azt súlykolták, hogy a tudomány és a vallás ellentétesek egymással, de hát a beszédébe tényleg bele lehetett szűrni, hogy ezek egyáltalán nem ellenségesek egymással, és azok hát ugye ott csak meghívott vendégek voltak, azok közül bizony nem mindegyik volt természetesen hívő, de a nem hívők számára is azért ez egy nagyon fontos útmutatás volt. A debreceni találkozóhoz talán még azt mondanám, hogy az fegyverezte le tulajdonképpen az ottani látogatását ellenző protestáns testvéreinket, hogy oda ment a gályarabok emlékművéhez, és imádkozott, és bocsánatot kért. Ő kezdte el tulajdonképpen azt a sorozatot, ami azóta folyamatosan tart, 16. Benedek pápa is folytatta, hogy bocsánatot kért a katolikusok által, vagy a keresztények által a múltban elkövetett hibákért. Ez most az ökumeni évében is nagyon fontos mozzanat, egy újságíró összeszedte, majdnem 200 alkalommal mindig a helynek, adott országnak megfelelően kért bocsánatot ezért, azért, amazért, amit mondom, 16. Benedek pápa is folytatott. És hát ebből a szempontból mondjuk kiemelkedő volt a 2000-es jubileumi esztendő. Ez megint mondjuk számomra egy külön élmény volt, mert meghívtak abba az egyik ilyen előkészítő bizottságba, a jubileum év előkészítő bizottságába, tehát akkoriban többször, vagy szinte hetenként fordultam meg ott, és ugye emlékezetes marad az a nagybőjt első vasárnapi megszólalása, amikor egy nagy bűnbánati istentiszteletet tartott, és ott hát külön-külön kértek bocsánatot a múltban az egyház vagy egyháziak által elkövetett vétkekért. De azt gondolom, hogy ez nagyon felszabadító volt akkoriban. Hát adja Isten, hogy most is tényleg az ökumeni évében, hogy mi is hibáztunk, mások is hibáztak, és tényleg bocsássunk meg egymásnak, és kérjünk bocsánatot. Ennek a szellemében csinálta a látogatását.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó ezekről a dolgokról hallani. És nagyon sokszor az ember nem érti, hogy mi van a dolgok mögött. És ha valaki ugye el tudja magyarázni, meg tudja mondani, aki személyesen is átélte, hát az annyira jól esik.
Dr. Lukács Lászlóval, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola emeritus professzorával, Kvirin Károlyné Mándi Ágnes beszélgetett. Szent II. János Pál pápa emléknap a Mária Rádióban. Előadások, visszaemlékezések, méltatások.